Kedves hallgatom! Föltesszük ismét a kérdést. Miért mondta azt az Úr, hogy Izrael hosszú ideig él majd király és vezér nélkül? És miért nem adta meg az évek és a napok számát? Azért, mert attól kezdve, hogy Izrael elhagyta országát Krisztus után 70-ben, addig az ideig, hogy visszatérnek, Jézus kihívja népét a pogányok közül, és felépíti egyházát. Azt akarom mondani mindenek előtt, hogy hiszem, hogy az utolsó napokban élünk. Valaki erre így szól. Azt gondolod tehát, hogy az Úr hamarosan eljön? Nem tudom, hogy milyen hamar jön el, mert az utolsó napokban élünk, már csak nem 2000 esztendő óta. Az Úr Jézus így szólt. Íme hamar eljövök, és ezt 2000 évvel ezelőtt mondta. Ezért nem vagyok fölkészülve annak kijelentésére, hogy ő eljön holnap, vagy a jövő héten, vagy a következő évben, vagy esetleg ebben az évszázadban. Egyszerűen nem tudom a pontos időt, de úgy vélem, hogy látjuk a díszletek összeállítását, és a felvonás akkor kezdődik el, amikor az egyház távozik erről a földről. Itt Hóseás könyvében azért nem kaptuk meg a dátumot, mert a Szentírásban az egyházat nem nevezik meg, és nem kötik időhöz. Akik az egyházhoz tartozunk, a menny népe vagyunk, és nem földi nevet viselünk. Feltételezem, hogy valakik azt gondolják, hogy az egyház neve baptista, vagy presbiteriánus, vagy metodista, vagy keresztény, vagy független. Újságot mondok neked, az egyháznak nincs elnevezése. A Szentírás sohasem adott neki nevet. A görög eklészia egyszerűen azt jelenti, hogy kihívott közösség. Ő ma egy közösséget hív ki, amely az ő menyasszonya lesz. Viszont tudnék javaslatot tenni az egyház elnevezésére. A drága gyöngy példázatában, amely Máté evangéliuma 13. részének 45. és 46. versében van följegyezve, a gyöngy képviseli az egyházat, amelyért eljött Jézus és megvásárolta. Ő nagy árat fizetett az egyházért, mint tudod. A gyöngy szó görögül Margitész. Ha az egyháznak bármilyen neve volna, azt hiszem Margaréta lenne. Hallottál-e már Margaréta egyházról? Egyszer azt mondtam valakinek, hogy én a Margaréta gyülekezetbe járok. Azt hitte, hogy viccelek, de tényleg komolyan mondtam. Az egyháznak nincs neve, és nem kötődik korhoz. Ha találkoztál volna Simon Péterrel, egy órával azelőtt, hogy pünkösd napján megérkezett a Szentlélek, és megkérdezted volna tőle, tudod-e, mi történik itt nagyon rövid időn belül? Akkor ezt mondta volna. Nem. Mi fog történni? Nem tudta, mert az egyház születését bejelentették, de nem adták meg a pontos időt. Nem adhatjuk meg az elragadtatás időpontját sem, amikor az egyház távozik erről a földről. Ugyanezért olvassuk azt, hogy Izrael fiai hosszú ideig laknak király nélkül, és itt nincs megadva a pontos idő. Izraelnek sokáig nem lesz királya. Vannak ma abban az országban olyanok, akik állítják, hogy meg tudják neked mondani, melyik törzshöz tartoznak. Komoly kétségeim vannak efelől, de legalább ilyent állítanak. Nincs azonban olyan izraelita korunkban, aki meg tudná mondani, én a Dávid családjához tartozom, és nekem jogom van Dávid trónjához. Csak egyetlen egy személy állíthatja ezt ebben a pillanatban, és ő az Isten jobbján van. Ő az Úr Jézus Krisztus, a királyok királya, és az urak ura, Izrael elutasított királya, fejedelem nélkül. Senki sem következhet a trónon. Ha az Úr Jézus Krisztus nem az ő mesiásuk, akkor egyetlen jelöltjük sincs, és nincs rá kilátás, hogy valaki majd trónra ül az országban, áldozat nélkül. Lukács evangélium a 21. részének 24. verse elmondja, hogy pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Ezért sokan úgy érvelnek, hogy a pogányok idejének a végén kell lennünk, mert Izraelnek már van Jeruzsáleme. Vajon tényleg Jeruzsálemnek hívják? Ó Jeruzsálemben minden szent hely a mohamedánok, vagy az orosz ortodoxok, vagy a görög katolikusok, vagy az örmény egyház, vagy a római katolikusok kezén van. Mindezek katedrálisokat és templomokat építettek azokon a helyeken. Izraelnek nincsenek birtokában ezek a szent helyek, és nem merik azokat érinteni. Ez bizonyára háborúhoz vezetne, abban biztos lehet. Izrael nem birtokolja a templomi területet, és ma nincsenek áldozataik. Egyetlen szent helyük a siratófal, és még mindig a siratófalnál tartanak. Nincsenek áldozataik, csak az az egyetlen, amely a tiéd és az enyém, Jézus Krisztus, az Isten báránya. Ő meghalt 2000 évvel ezelőtt a városon kívül, és feltámadt a halálból, és ma Isten jobbján van. És szent oszlop nélkül, efód és házi bálvány nélkül. Isten nem adott Izraelnek semmilyen képmást. Ezt mondta nekik, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Mózes második könyve, 20. rész, 4. vers. De sok mást adott nekik, például az efódot és a teráfokat. Az efód szent öltöny volt, amit a főpap viselt. A teráfok kis tárgyak voltak, amiket magukkal hordtak, mint jó szerencsét hozó varázstárgyakat, amiket kezdtek imádni. Isten itt azt mondja, hogy el fognak szakadni a bálványimádástól, és nem lesz nekik semmilyen Isten szobruk. Ezt ma el lehet mondani Izraelről, nem bálványimádó. Jól lehet, még nem fordultak vissza Istenhez, de bizonyára elfordultak a bálványimádástól. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához, az utolsó napokban. Kóseás könyve, 3. rész, 5. vers. Azután megtérnek Izrael fiai. Az azután nem azt jelenti, hogy Krisztus után 2000-ben, nem tudom, de visszatérnek országukba Isten időrendje szerint. Amikor visszatérnek, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot. Remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Valami olyat fogok most mondani, ami nagyon megdöbben téged. Már visszatértek földjükre, és rendkívüli dolog történt velük, de ez még nem ennek a proféciának a beteljesedése. Ez a profécia azt mondja, hogy amikor visszatérnek, akkor visszatérnek Istenhez, és jelenleg még nincs Istenhez való igazi visszatérés abban az országban. Legalábbis így véli két kiemelkedő profécia kutató tudós, aki úgy véli, hogy Izrael ismét távozik országából, mielőtte profécia valósággal beteljesednék. Amikor visszatérnek országukba, akkor visszatérnek Istenhez is. Sok bizonyíték van rá, hogy Izrael még nem tért vissza az Úrhoz. Amikor megünnepelték néhány évtizeddel ezelőtt nemzeti létük 20. évfordulóját, egy nagy mottót lehetett olvasni egy táblán. A tudomány békét szerez ez országnak. A Szentírás azt mondja, hogy a Mesiás fog békét teremteni. Nem a Mesiáshoz fordulnak, hanem a tudományhoz. A virágzást és a gazdasági jólétet keresik. Nem sokkal ezelőtt volt egy nagy gazdasági konferencia, amelyen részt vett az egyik Rockefeller leszármazott, és a Ford gyártulajdonos egyik családtagja. 100 híres ember volt ott, akik dollárok millióit ruházták be abban az országban. Olyan építkezéseket hajtottak végre, amilyent még sohasem láttak. Egy nagyon híres misszionáriust megkérdeztek Izraelben a következőképpen. Hány igazi keresztény van ma ebben az országban? A misszionárius intelligens ember, aki számos nyelven beszél. Professzorként lett keresztény, és most misszionáriusként működik azon a területen. Ezt a választ adta. Ma Izraelben 300-nál kevesebb izraelita hisz igazán Krisztusban. Tudom, hogy ez a nyilatkozat sok vitát és ellenvetést támaszt, mert egyesek szerint százak és százak fordulnak Krisztushoz azon a földön. Azonban ez mind nem igaz. Valójában több arab keresztény van Izraelben, mint zsidó keresztény. Az Izraelben működő misszionárius valóban nehéz munkát végez, és nagyon kevés misszionárius működik abban az országban. Izrael még nem tért vissza Istenhez. Tudom, hogy amikor azt hirdetem, hogy Izrael jelenlegi visszatérése az országba még nem Isten igéjének a beteljesedése, ez ellentétes azzal, amit napjainkban sokan hirdetnek. De ez a profécia bizonyítja ezt a tényt. Amikor Isten teljes igéjét számításba vesszük, és nem csak itt-ott egy-egy verset, akkor szembe kell találkoznunk azzal a ténnyel, hogy ez a visszatérés még nem a profécia beteljesedése. Sok nevetséges dolog származik abból, amikor az emberek innen és onnan kiragadnak egy-egy verset, és azt mondják, hogy ami ma Izraelben történik, az a profécia beteljesedése. Bizonyos idővel ezelőtt hallottuk, hogy Indiana államból követ szállítottak Izraelbe, hogy templomot építsenek. Ha Jeruzsálemben lennél, tudnád, hogy kőre egyáltalán nincs szükségük. Jeruzsálem sziklás területen fekszik, és körülötte mindenütt dombok emelkednek, beleértve az olajfák hegyét is, és ezek tele vannak sziklákkal. Ha Indiana követ akar vásárolni, akkor megmondom, hogy hova menjen. Izrael boldogan szállítana követ Indiánába. Egy másik példája az úgynevezett profécia beteljesedésnek az az érv, hogy az Izraelben termelt narancs beteljesedése az idegen vesszőkről szóló jövendőlésnek, amit Ézsaiás mondott az országról. Az énekek éneke azonban, ahol beszélnek az almákról és almafákról, azok valójában narancsfák. Narancs növekszik az országban, és úgy vélik, hogy a narancsot onnét viszik Spanyolországba, aztán Floridába és Kaliforniába. Izrael narancstermelő ország, és nem idegen vesszők vannak ott. Mennyire nevetségessé válnak ezek? Ragaszkodjunk Isten igéjéhez, és ne legyünk profécia fanatikusok. Remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban még mindig a jövőben van. Ez Izrael népére utal, és arra az időre, amely nagy nyomorúsággal kezdődik el, és Krisztus második eljöveteléhez és a milleniumba való megérkezéshez vezet. Ettől a ponttól kezdve Hóseás könyvében nem sokat hallunk a próféta magánéletéről és személyes problémáiról. Az előző fejezet két utolsó versétől kezdődően Hóseás magánélete háttérben marad, és arra kerül a hangsúly, hogy az Úr hűséges Izrael népéhez, amely viszont a házasságtörő szerepében jelenik meg. Tehát befejeztük a könyv személyes kérdésekkel foglalkozó szakaszát, és a 4. fejezettől a 14. fejezetig prófétai anyaggal találkozunk. Hóseás saját családjának szívfacsaró története alapján a próféta most beszél a néppel, és már tudja, hogy Isten miként érez a nép iránt. Amit eddig a pontig elmondott, általánosításokban fejezte ki. Isten így szólt: vétkeztek, a parázna szerepét játszották, és hűtlenné váltak irántam. Most Isten bíróság elé állítja őket, mintha bizonyos vádakat fogalmazna meg velük szemben, és bizonyítaná a vádakat. A negyedik fejezet üzenete az, hogy Izrael vétkes a törvénytelenségben, erkölcstelenségben és Isten igéjének semmibe vételében, valamint a bálványimádásban. Ezt a fejezetet összehasonlíthatjuk Ézsaiás könyve első fejezetével, amelyben Ézsaiás a déli királyságban élőkhöz szól, és kibetűzi Isten vágyait az ország ellen. Azt hiszem, hogy Izraelnek ezeket a bűneit saját népünk bűneinek is tekintheted. Igaz, hogy Izrael Isten választott népe volt, és nekik adta a mózesi törvényt. Meg kell azonban értenünk, hogy bármelyik népnek adott törvénye alapján kész megáldani azt a népet. Ezért azt hiszem, hogy saját nemzetünk ugyanazokban a bűnökben vétkes, mint amelyekben Izrael vétkezett, amikor Isten megítélte népét és fogságba küldte. Valaki talán nem ért ezzel egyet, és így szól: mi nem vagyunk bálványimádók, a kabzsiság is bálványimádás, és nem ismerek még egy másik olyan nemzetet, amely kabzsiságban mélyebbre süllyedt volna, és jobban imádná a pénzt, mint a mi nemzetünk. Olvashatjuk Hóseás könyvét, és rámutathatunk Izraelre, miközben így szólunk: szégyenletes, hogy miként fordultak el Istentől, de szükséges körülnéznünk és meglátnunk, hogy vajon nem ugyanaz érvényes-e ránk nézve is. E fejezet első versében az Úr Izrael szemére lobbantja azt a tényt, hogy nem ismerik őt. Halljátok meg az Úr igéjét, Izrael fiai! Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Hóseás könyve, 4. rész, 1. vers. 3 dolgot mond el e helyen: nincs irgalom, nincs igazság, és nincs Isten ismerete az országban. Ezeket az embereket a bálványimádás agymosáson vitte át. Jól lehet, Isten oktatta őket, hogy legyenek irgalmasok, többé nem tanúsítottak irgalmat. Az Úr megmondta nekik Mózes 3. könyve 19. részének 10. versében: szőlődet se böngész végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Más szóval ezt mondta: én így gondoskodom a szegényekről, és ti nektek is ezt kell tennetek. Miért? Mert én vagyok az Úr a ti istenetek, és én szent vagyok. Az emberek ezt elfelejtették, nem ismerték Istent az országban. Többé nem gyakorolták az irgalmasságot. Nagyon sok vallásoskodás volt köztük, de igazán nem ismerték Istent. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, őrizd meg engem a bálványimádástól, a kabzsiságtól, és add, hogy teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből szeresselek téged. Amen.